Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ennek a podcastnak most már a második évadja zajlik, ami a manipulációt követően egy teljesen új, vagy hát részben új téma, ez pedig a nehéz üzenetek kommunikálása, a szemben az árral politikának a követése, és most egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami hát egy olyan műfaj, jelesül a vezetői műfaj, vagy a HRS terület, ahol bizony elég gyakran futnak bele az érintettek abba, hogy nehéz üzeneteket kelljen kommunikálni, jól átadni, érthetően elmondani. És akivel beszélgetni fogok, a Székely Rita, szervezetpszichológus, executive pszichológus, coach, akit nagy szeretettel köszöntök.
Szia Kornél, köszöntöm a hallgatókat!
Arra gondoltam, hogy először beszéljünk a vezetőről. Sok mindenkinek nehéz kommunikálni, meg van nehéz üzenete, amit átadjon, de tulajdonképpen, amikor először gondolkozunk azon, hogy hát kinek van igazán nehéz helyzete a vállalatban, vagy a cégben, akkor biztos eszünkbe jut a vezető. Azt is szoktuk gondolni, hogy ez egy ilyen magányos dolog vezetőnek lenni. Te, aki sok vezetővel dolgozol, meg találkozol, mennyire látod ezt, mennyire tapasztalod ezt, hogy ez egy magányos műfaj?
Azt látom, hogy mindig is magányos műfaj volt, és mindig is az lesz, viszont egyre több terepet kapnak, vagy teret kapnak ahhoz, hogy ez a magányosság csökkenjen. Akár támogatókat keresnek hozzá, akár cégen belül csoportok szerveződnek arra, hogy igazából ne érezzék annyira egyedül magukat. És én ennél a témánál mindenképpen azt látom, hogy sosem csak a munkarészről kell, hogy beszéljünk. Nagyon fontos itt a magánélet. És amikor ezt elmondják, hogy magányosak, akkor nem csak arról beszélnek, hogy ők üzleti döntéseket, egyből erre gondolnánk, hogy oké, nagy számok forognak kockán, ezt nem lehet egyedül eldönteni. Viszont van, amikor stratégiai döntésekben mégse avathatják be az egész csoportjukat, és ilyenkor az van, hogy vagy felkeresnek egy szakembert, vagy különféle módszereket tanulnak meg erre. Egy nagyon érdekes módszer például, kicsit megosztó szerintem, de elmesélem, mert érdekes.
Kezdjünk ilyennel.
Volt egy nagyon magas szintű vezető, egy felső vezető, egy nagy cégnél, aki az adott középvezetőnek, akit én ismertem, adott a nyugdíjazása előtt egy icipici kis kerámia állatkát. És azt mondta a középvezetőmnek, hogy ezt azért adja neki, hogy ne legyen magányos. És amikor problémája van, vagy dilemmája, beszélje meg ezzel a kis állatkával. Én azt gondolom, hogy ez nagyon szomorú.
Szóval... Azt vártam, hogy ez egy pozitív példa lesz, vagy inkább valami megalázás jellegű.
Értem benne a segítő szándékot, de abszolút azt látom, hogy egy vezető, aki alapból nagyon sok kételjel van tele, elkezd otthon vagy az irodájában beszélgetni egy tárgyhoz, hát az a pszichés egészségén nem segít.
Az biztos nem javít sokat. Ugye utaltál arra, és nem egy picit később fogunk erről beszélni, hogy akár a magánéletre is kihathat ez, ugye, hiszen onnan indultunk, hogy azt mondtad, hogy nem csak a vezetői létében magányos, hanem adott esetben a magánéletében is nincs kivel megbeszélni ezeket a dilemmákat, erre gondolsz?
Igen, abszolút nincsen, és már kicsit az is benne van, hogy akárha egy baráti társaság összegyűlik, sokan választanak úgy barátokat, hogy ők is cégvezetők, ők is felsővezetők, ők is középvezetők, viszont abban a pici időben, ami nekik van a szabadidejükben, nem akarnak a munkáról beszélni, és kifejezetten kerülik ezeket a területeket. Viszont ugye a pszichológiában tudjuk, hogy amit kerülünk és elfojtunk, az előbb-utóbb halmozottan fog majd berobbanni, vagy felszínre törni. És én ezért látom azt, hogy a szervezeteken belül csináljunk olyan fórumokat, olyan kis csoportokat, olyan kis félórákat, akár önismereti szempontból, ahol a vezetőket összeszedjük, és ahol lehetőségük nyílik akár a ventilálásra, akár önmaguknak, így a valójuknak a felfedésére, mert igazából ezt a belső feszültséget, amit a magány még felerősít, valahol le kell vezetni, ez biztos. És akkor még itt nem menjünk el olyan irányba, hogy ezt a feszültséget ugye milyen káros irányokba tudják levezetni különböző függőségek, úgyhogy én azt látom, hogy itt a kommunikáció, ami nagyon fontos, az iszonyatosan gyógyító erővel bír.
És úgy látod, hogy ennek a ventilálásnak lehet megfelelő, jól működő fórumait megteremteni egy szervezeten belül, mert ugye nehéz, kinek ventiláljak, ez szerintem
hát
mindenkinek
igen.
Lelőjön.
azt látom, hogy erre nagyon jó emberek kellenek. Nem feltétlenül belső emberek, szervezetpszichológusként azért ezt lehet tapasztalni, hogy egy cégen belül lenni nagyon nehéz dolog. Külsősként meg szintén azért nehéz, mert akkor nem vagy a szervezetnek a tagja. Viszont én azt javaslom minden szervezetnek és minden vezetőnek, hogy az embert nézzék. Ő meg tud, a vezetők meg tudnak nyílni ennek az embernek? Szívesen mesélnek magukról? Úgy érzik, hogy ez a biztonságos közeg titoktartással egybe ez létrejön? Mert hogyha nem, akkor hiába hirdetjük meg, hogy szerdán 4-től 5-ig gyere hozzám fogadó órára, nem fognak jönni.
Vagy nem azt fogják mondani, amit gondolnak.
Vagy nem azt fogják mondani, hogy ha azt hiszik, hogy én ezt szervezetpszichológusként továbbadom az ő vezetőjüknek, és az én titoktartásom úgymond csak egyoldalú, akkor megint az lesz, hogy igazából erre költsége lesz a cégnek, viszont ez nem lesz hatékony.
Milyen típusú, ha lehet csoportosítani, dilemmák azok, amik mondjuk egy vezetői dilemma, amihez akár egy külső segítség vagy segítő szem kellhet.
Itt én rangsoroltam egyébként ezeket, mert most már így készülök ilyen statisztikákkal, hogy a nagy számok alapján...
De akkor lehet tipizálni ezeket.
Lehet tipizálni, és lehet azt is, hogy igazából mi az, ami biztos, hogy megjelenik. Akár megkeres egy vezető, itt ezt majd lehet, hogy fogjuk, akár egy munkahelyváltási nehézséggel, egy maradjak vagy menjek dilemmával, de tudom azt első két alkalom után, és tudják hasonló kollégák is, hogy mi az, ami téma biztosan elő fog jönni. És az egyik, ami szintén ilyen keserédes, sok ilyen téma lesz, ez a, hogy nagyon elismerésmentes kultúrában élünk.
Igazából vezetői szinten is.
Vezetői szinten is. Nagyon keressük mindenhol azokat a kis ingereket, mozzanatokat, ami alapján egy kicsit is azt érezhetjük, hogy megbecsülve, elismerve vagyunk. Mind a magánéletben, és mind a munkában. És mindig jönnek azzal a cégek, hogy oké, most olyan a gazdasági helyzet, hogy nem adhatunk fizetésemelést, vagy nem tudunk annyira a bérekben ugrálni, de igazából akár a vezetők, akár a munkavállalók, én abszolút azt látom, hogy az elismerést keresik.
Ez picit gondoltam, hogy valamilyen módon elő fog jönni az, hogy ez egy bónusz, meg premizálás, igen, kompenzáció kérdés, miközben amit mondasz, abból azért az imposztor szindróma is egy picit felrémlik, ugye, hogy elég jó vagyok-e, ha nem kapok olyan típusú visszajelzést, ami ezt az elismerést megteremti, vagy magabiztosságot.
Igen, és azért pszichológusként meg nagyon látom azt, és egyébként a vezetők már az ő saját kis monológjukban nagyon összekötik a saját gyerekkorukkal, és most már generációs szinten is látszódik, hogy akik most vezetők, ők gyerekkorukban nem kapták meg azt az elismerés mennyiséget, ami egy stabil személyiséget létrehoz. És ezért hajháztuk annyira ezt az elismerést, mert nem hoztuk gyerekkorunkból se. És iszonyat munka van benne, hogy hiába várjuk kívülről, ez belülről kellene megadni, de az még több fáradtság és még több energia, és ehhez nekik nincs idejük, energiájuk, kedvük, viszont előbb-utóbb ez szintén visszaüt.
Mi volt előbb? Azok lesznek vezetők, akiknek van ilyen gyerekkori nem elismerés, nem visszajelzés trauma, tehát hogy azért több a vezető ezek között, vagy akiket te látsz, azok pont így alakult az életük, tehát hogy következik egyik a másikból?
Ez nagyon érdekes, mert amikor egyéni vezetők kerestek már meg, mentem haza boldogan, és meséltem, hogy milyen könnyen tudok ezekhez az emberekhez kapcsolódni. Nyilván ebben is van egy pszichológia, hogy te kihez tudsz könnyen kapcsolódni, kivel van.
Ezt nem akartam leütni, de a hallgatóknak rábízhatjuk a képzeletére.
Igen, kivel van meg a kémia, hogy mondtam, hogy nagyon sokan önbizalomhiányosak, bizonytalanok, belsőleg instabilok, és nagyon könnyű szakemberként velük dolgozni, mert sok olyan feladat van, sok olyan módszer van, ami ezeken fejleszt. Egy nagyon tudatos, nagyon jó állapotban lévő vezetőn fejleszteni, az azért kemény munka. Viszont egy bizonytalan emberen apró pici dolgokat is mondasz, vagy javasolsz, az már ugye tud növelni. És akkor rájöttem arra, hogy ez nem az van, hogy csak ezek az emberek találnak meg engem, hanem hogy ennek az úgymond populációnak a nagy része az ilyen. hogy szintén nagyon sok ilyen negatívumot, de ez szerintem inkább ilyen hiányosság. Szóval én nem ítélek el azért senkit, mert nem kapott annyi szeretetet, annyi elismerést, ez nem úgy negatív, hanem inkább egy kicsit együttérzést vált ki szerintem mindenkiből.
Nagyon érdekes, hogy csak egy szóhasználatra hívom fel, igen, a figyelmedet, hogy amikor azt mondtad, hogy egy jól funkcionáló, nem ezt a szót mondtad, vezető, igen, nehéz fejleszteni, és utána, amikor azt mondtad, hogy kik azok, akikkel gondol, akkor már rögtön emberként hívta. Tehát igen, ez a szóhasználati, ez nyilván fontos, hogy te emberként, fontos, emberként nézel.
Mindig, és ez nagyon rengeteg szervezet pszichológiai témában, és most, hogy készültem, elővettem régi jegyzeteimet, és a nagy része valóban hát a kukába tud landolni, mert régen a szervezet pszichológia sem fektetett ennyi hangsúlyt magára az egyénre. Annyira csoportban nézte őket, annyira termelékenység szempontjából vizsgálta a dolgokat, most meg azt látom, hogy ha nem az egyénhez és nem az emberhez nyúlsz hozzá, úgymond csúnya szóval értve, akkor ő nem fejlődik semmit. És egy nagyon érdekes választ még, hogy ugye a vezetők azok lesznek-e, akik gyerekkorukban valamilyen negatívumot átéltek. Én próbáltam ennek utána menni, hogy én a kisfiamat tudnám-e vezetőnek nevelni. És az általam látott tapasztalatokból nekem nagyon keménykezűnek kéne lennem, és nagyon teljesítmény orientált emberré kellene őt például faragnom. Mindezt úgy, hogy kevésbé őt dicsérem, sokkal inkább a teljesítményét, nem hagyom igazából úgy őt kiteljesedni, ahogyan ő szeretne. Ez kicsit túlzás, szóval nem minden vezető ennyire eltúlzóan mondjuk teljesítménykényszeres, de azért az egy visszatérő motívum, hogy amikor megkérdezem őket, hogy ők miben jók, nem azt mondják, hogy megbízható vagyok, empatikus vagyok, kedves vagyok, hanem hogy 3 diplomám van, 29 évesen már vezető lettem, lefutottam a maratont, önmagukat teljesítmények mentén definiálják.
Én azt gondolom, hogy kicsit vitatkozva ezzel, miközben értem, amit mondasz, uh-huh, persze, hogy ez egy prototípus, tehát így, igen, lehet leírni egy keménykező vezetőt, aki tudatos, eléri azt, amit akar, kitűz magának valami célt, igen, és eléri. Nyilván olyan vezetők is vannak, aki kevésbé prototípus, aki mondjuk nagyon empatikus, odafordul, és ha megkutatnád, vagy beszélgetsz vele, hogy ő miért lett ilyen, akkor azt mondja, hogy nagyon gondoskodó, igen, háttérből jövök, tehát biztos azért másféle típusok is előfordulnak.
Illetve ez nagyon jól ráéreztél, hogy én mindig élesen ketté választom a vezetőket, mert vannak ezek a cégvezetők, akik akár a nulláról milliárdos cégeket építenek fel, és vannak azok a vezetők is, akik alkalmazottként dolgoznak egy-egy nagy cégnél. És azt, hogy hogyan fejlesztik magukat és fejlesztette szakemberként őket, teljesen más eszközökhöz kell hozzányúlnod. Mások a dilemmáik, mások a blokkjaik, a kihívásaik, és ezáltal ugye mások az eredmények is.
Hát most megint egy sztereotípia jut akkor erről eszembe, hogy aki magának épít fel egy erős KKV-t, mert azért, igen, mondjuk ezek nyilván, igen, ilyen pármilliárdos bevételű one-man show-ként induló cégek, azért azt gondolom, hogy ő neki mondjuk nehezebb azt mondani, hogy ezt nem így kéne csinálni, úgy, hanem pont ezek az üzletemberek szoktak lenni, akik azt mondják, hogy én építettem itt a sivatagba ezt, ne okoskodjatok bele.
Igen, ez is igaz, és abszolút helytálló, viszont ők nekik sokkal nagyobb hatásuk van magára a szervezetre.
A kultúrára is például.
Pont a kultúrára is, illetve az eredményességre is. Hogyha te már egy saját céged van, és nagyon kiégett vagy, be sem mersz menni, mert félsz, hogy hozzád szólnak az emberek, teljesen így úgymond a hátad közepére nem kívánod a saját magad által létrehozott produktumot, akkor ha te már kicsit jobb állapotba kerülsz, azt a cég is megérzi. Viszont, hogy azért ugye egy másik szervezetnél, ahol alkalmazott vagy, hiába brillírozol, azért van egy plafon, amit nem tudsz hirtelen majd egy vezérigazgató lenni, vagy hát kevesen tudunk, úgyhogy ott is nagyon szükséges a fejlesztés, de más szempontokból.
És hát a nagy cégeknél meg, hogy ott van a külföldi tulajdonos pontosan. Általában, egy nagyon hosszú hierarchia rendszer, egy nagyon jól vagy aprólékosan lefektetett előmeneteli lehetőség, igen. teljesítményértékelés, tehát hogy egész más koordináta rendszerben kell vezetőként igen. funkcionálni.
Abszolút, és nagyon-nagyon szezonális, vagy van egy óriási paradigmaváltás. Azt, hogy régen voltak a keménykezű vezetők, és most már kell puhulniuk, kell empatikusnak lenni, egész más skilleket kell felszedniük, illetve olyan is van, amikor egy törés van az életükben, akár egy betegség, akár valami trauma, valaki közeli hozzátartozó elveszítése, ami az egész gondolkodásmódjukat átírja. És eddig mondjuk tekintélyelvű vezető volt, és onnantól kezdve elkezd egy barátságos, egy csapatépítő, egy támogató vezető lenni.
És ugyanúgy fog funkcionálni eredményességben?
Ez egy jó kérdés. Én ezt úgy szoktam nézni, hogyha ő ezzel önazonos, akkor igen, mert abban tudjuk a legnagyobb és legjobb teljesítményünket kihozni, ami számunkra természetes, amiben önazonosak tudunk lenni.
Beszéltünk dilemmák között elsőként arról, igen. hogy a visszajelzés hiánya, az elismerésnek a magabiztossága az egy ilyen hiánypont. Mi az, ami még itt a listád elején van vezetői dilemma témában?
Na, ez szintén ide kapcsolódik egy kicsit, hogy nagyon hullámzóak, nagyon magasan élik meg a fenteket, és nagyon mélyre tudnak a lentekbe jutni, és ez egy igény bennük, hogy valami kiegyensúlyozottságra vágynak. Ezt sokan ilyen varázsütésszerűen szeretnék megoldani, és itt tudni kell, hogy azáltal, hogy mondjuk a negatív dolgokat így kitöröljük az életünkből, mert ez is egy ilyen megküzdési mód, és letagadjuk, azáltal a pozitívakat, azoknak az erejét is ugye letagadjuk, ez olyan, mint egy bot, aminek az egyik vége a pozitív, a másik vége a negatív, és nem tudod azt csinálni, hogy annak a botnak innentől csak egy vége lesz. Szóval itt is az jön, hogy először ugye megértjük, elfogadjuk, és megszeretjük. Persze lehet ebbe egy ilyen stabilitást hozni, minél inkább megvan a belső stabilitásunk, annál inkább ugye ütésállóbbak leszünk a külső körülményekkel szemben is.
Hát ebben a rutin is segíthet azért, tehát aki már több dolgot átélt egy cég élén, vagy a cégben, azért az azt mondja, hogy ilyet már láttam.
Pontosan. Szóval, hogy ezt én nagyon sokszor hallom most nehéz szituációk kapcsán is, illetve direkt jó erre rákérdezni, hogy volt-e már ilyen. És szinte mindig kiderül, hogy igen, nagyon hasonló, vagy pont ilyen már volt, és túléltük.
A csapattal, a people managementtel kapcsolatos dilemmák, azok milyen jellegűek, azok hogy szoktak előjönni? Jól vezetek-e én, bíznak-e bennem, bízhatok-e bennük?
Én abszolút ezt látom, viszont azt javaslom a people management területén is, hogy önmagunk fejlesztése nélkül semmit nem ér. Hogyha önmagunkhoz sem tudunk kapcsolódni vezetőként, akkor nem fogunk tudni a csapatunk embereihez sem. És jogos igény egyébként, és egyre inkább felmerülő igény, hogy tényleg kérdezzék meg tőlem, mint munkavállaló, hogy hogy vagyok, emlékezzen a vezetőm arra, hogy mondjuk a kiskutyám nevét hogy hívják, vagy éppen a kisgyermekem milyen nyári táborban volt, eszméletlen sok emlékének, tudásának kell lenni a vezetőnek a munkáján kívül magáról a csapatáról. Ez egy egyre inkább megjelenő igény, és ezzel nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni, mert ők az operatív részt viszik ügyesen, ők az úgynevezett szakértő vezető.
Erre van ott a HR.
Igen, erre van, de mégis te vagy a vezetője, és ő mégis hozzád fordulna. Én nagyon sokszor olyan boldog vagyok akkor, amikor látom, hogy egy vezető megkérdezi, vagy akár indít ilyen napindító meetingeket, de az nem arról szól, hogy neked mi lesz a feladatod aznap, hanem hogy vagy, és hogy telt a reggeled, milyen volt a családnak az elindulása. Ezek legalább olyan fontosak, mint a napi feladatoknak a kitűzése.
Kettő terület között, mindjárt mondom, mi a két terület, amire gondolok, ugye utaltál az operatív irányításra, igen. és utaltál arra, hogy ezek ilyen soft elemek, hogy egyébként az emberi kapcsolódásokat hogyan igen. teremti meg. A kettő között, vagy hát egy harmadik terület, egy olyan stratégiai működési dolog, amikor a csapattal végre kéne hajtani valami A-ból B-be jutást egy egész cég szempontjából, és azon nem segít az, hogy a kiskutyája nevét én be tudom dobni időnként. Nyilván segít a bizalom megteremtésében, ez oké. Okay. Az is segít, hogy a napi ügyeket megtudjuk, melyik projekt hogy áll, de azért van az a fajta dolog, hogy irányváltás van ezen, hogy megyünk át, és ehhez nagyon fontos az, hogy hogyan tudom a csapatot nem operatív, nem napi szinten,
igen,
nem team building szinten irányítani, hanem hogy csatahajó irányváltás.
Abszolút, de én azt látom, hogy egyre kevésbé jók a vezetők ebben a parancsszintű végrehajtásban. Egyre többet kérdőjelezik meg ők is, de nyilván ez egy már egy önmagát fejlesztő vezetői réteg, akikről én beszélek. Egyre inkább megkérdőjelezik akár az ő a kapott utasításokat, és van, hogy beleállnak ezekbe. És szerintem itt fontos a csapat felé is a hitelesség, hogyha ő azt mondja, hogy figyeljetek, ezzel én sem értek egyet, vagy ez engem is ugyanúgy frusztrál. Én ugyanúgy itt maradok veletek péntek estig, és a csapat így úgymond ez a egy hajóban evezünk, effektus megvan, akkor ez tud működni. És ezt látom, hogy az őszinte kommunikáció és a kíváncsiság az mindent visz. Nem kell már azt mutatnunk, hogy mi olyan vezetők vagyunk, hogy a hátunkon cipeljük az egész csapatot. Mindenki jó valamiben, találjuk meg azt, hogy oké, ő az empatikusabb figura, ő mondjuk nagyon jó más tárgyilagos, racionális tudással rendelkezik, már egy kicsit vezetőként beleilleszkedhetsz a csapatba, hogyha olyan a csapatod, és a csapat ezt meg fogja hálálni neked.
A kíváncsiságot mire mondtad, erre még rákérdezek?
A kíváncsiságot ezt így foglalnám össze, hogy a kiskutyád éppen hogy van, meg mi a neve, hogy ez fontos a vezetőknél ez a kíváncsiság. Minél inkább ugye különböző generációk együttéléséről is beszélünk már a munkahelyeken, és míg mondjuk valakitől egy 50-60 évestől megkérdezel valami magánéleti dolgot, nem is válaszol rá, mert nem szokott hozzá, míg amikor gyakornokokkal beszélgettem, teljesen mindennapi témák, akár megosztó témákról is beszélgetnek már a munkahelyeken, és te nem vonhatod vezetőként ki ebből magadat.
Hát azért is érdekes, amit mondasz, mert ez a fajta kíváncsiság azért ez inkább lehet egy természetes őszinte kíváncsiság, igen, meg lehet egy nagyon tudatos technika, hogy na, 5 perc csicset, milyen jó a hajad, ma fodrásznál voltál, szuper, megyünk tovább. Tehát lehet egy ilyen mögötte, és ezt nem hívnám
nem véletlen, őszinte kíváncsiság. Pontosan nem véletlen, hogy azért az, hogy te szakértőként az operatív részt is jól ellásd, illetve people manageri státuszodba is kiváló legyél, ez annyira egymástól távol álló kompetenciákat igényel, hogy ez egy emberben szinte alig összpontosul. Ezért néhány cég már elkezdte bevezetni, hogy minden csapatnak 2 vezetője van. Van egy emberi, és van egy szakmai vezetője. Konfliktusos egy helyzet, meg azért ember legyen a talpán, aki ezt így végig tudja vinni, illetve be tudja vezetni egy szervezetnél, de értem a kezdeti kiindulást, ami miatt egyébként ez működőképes.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Székely Rita a vendégem, szervezetpszichológus, exekutív pszichológus és coach. Azonnal jövünk vissza a folytatással.